Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Ignát Márk. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország lojális szövetségesként már egy évvel a határidő előtt idén teljesíteni fogja a NATO azon célkitűzését, amelynek értelmében a védelmi költségeknek el kell érniük a bruttó hazai termék, vagyis a GDP legalább 2%-át. Szijjártó Péter a NATO külügyminiszteri tanácsülése után beszélt erről. Kalapos Mihály összefoglalója.
Szijjártó Péter azzal kezdte, hogy a NATO-nak a nyári vilniuszi csúcs találkozóján is tiszteletben kell tartania azt a korábbi határozatot, miszerint az Észak-Atlanti Szövetség nem részese az ukrajnai háborúnak, valamint mindent elkövet egy esetleges közvetlen NATO-Oroszország konfliktus megelőzése érdekében.
Minden, ami azzal fenyeget, hogy a NATO esetleg részesebbé válna ennek a háborúnak, az számunkra elfogadhatatlan. Ezért mi minden egyes javaslatot a vilniuszi csúcs találkozóra nézvést ebből a szempontból vizsgálunk.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a vilniuszi csúcs találkozón a NATO-nak a délről érkező biztonsági kihívásokra és az egyre növekedő terrorfenyegetésekre is reflektálnia kell. Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy Magyarország már egy évvel a vállalt határidő előtt, vagyis idén teljesíteni fogja azt az elvárást, hogy a GDP-jének legalább 2%-át védelmi kiadásokra fordítja.
Sőt, egy kicsit fölé is. Az előzetes várakozások szerint 2%-os vállalás elérése az idei esztendőben 9 tagországnak sikerül. 9 tagország, ez kevesebb, mint a NATO tagországok 1/3. Ennyit az elkötelezettségünkről, ennyit a lojalitásunkról. Ráadásul a 20%-os elvárást, tehát hogy a védelmi kiadásoknak legalább 1/5 fejlesztésre, kapacitás növelésre, új eszközök beszerzésére kerüljön elköltésre, ezt 2019 óta mi minden évben teljesítjük.
Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a magyar kormány nem szeretné, hogy a NATO Kína ellenes blokká váljon.
Mi a rivalizálás helyett egy kölcsönösen előnyös együttműködésben hiszünk, és ennek a fontosságát látjuk.
Magyarország a kínai béketervet támogatja, tette hozzá a miniszter. Újságírói kérdésre a svéd NATO-tagság ratifikálásáról Szijjártó Péter azt mondta, hogy a sürgetés nem vezet eredményre. A kormánynak nincsenek feltételei Svédországgal szemben, de a parlamenti képviselőcsoportnak kell döntenie, hogy mikor szavaz a kérdésről. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
A német védelempolitika problémáit az elmúlt egy évben nem sikerült érdemben megoldani, még nem készült el az új nemzeti védelmi stratégia, és Berlin a GDP arányos 2%-os NATO kötelezettségvállalást sem tudja teljesíteni, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Kalapos Mihály kérdezte Csiki Varga Tamást.
A német védelempolitika problémáit az elmúlt egy évben nem sikerült érdemben megoldani, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Kalapos Mihály kérdezte Csiki Varga Tamást.
A védelempolitika és általában a német külpolitika területén 2022. február 24-e egy fordulópont volt. A keleti politikát, a német osztpolitikát gyakorlatilag drámaian befejezték, véget ért. Ugye ez az Oroszországhoz, korábban a hidegháborút a Szovjetunióhoz és a keleti blokkhoz kapcsolódó, kereskedelem orientált és ezáltal jobb baráti kapcsolatokat kialakító külpolitikát jelentette. Ennek nyilvánvalóan vége lett, illetve ennek a bejelentés csomagnak volt része az a 100 milliárd eurós különleges védelmi alap, amivel a Bundeswehrnek a hadrafoghatósági készenlét és modernizációs hiányosságait igyekeztek orvosolni, legalábbis ez volt a bejelentés. Na most a végrehajtással kapcsolatban eléggé vegyes a kép, ugyan a német-orosz kapcsolatokban valóban cezúrát jelentett az elmúlt egy év, és energiapolitikában nagyon komoly változások voltak, de a német védelempolitikai problémákat azokat nem sikerült érdemben megoldani egyelőre.
Ez mit jelent, hogy mégsem jut annyi forrás, amennyit terveztek?
A források tekintetében a legnagyobb meglepetést az okozta, hogy nem lesz elegendő a forrás. Egyrészt sokkal nagyobbak a hiányosságok strukturális szinten. Ennek az oka az, hogy gyakorlatilag amiket most problémaként, vagy az elmúlt években is problémaként látott a Bundeswehr, azoknak a gyökere az 2008-9-ig nyúlik vissza, hogy a gazdasági világválságra adott gazdasági és politikai válaszok, azok egy olyan Bundeswehr reformot indítottak be akkor, ami struktúra, létszám és eszköz csökkentést jelentett a gyakorlatban, és ezt nem sikerült visszaépíteni a következő 10 évben, akkor sem, amikor a gazdasági helyzet javult, tehát a fő problémát ez jelenti. Emellett viszont ugye az a 100 milliárd euró, amit bejelentettek, az láthatóan kevés mindennek a pótlására, illetve a modernizációs igényeknek a kielégítésére. A legutóbbi német parlamenti jelentés a Bundeswehrről már 300 milliárd euróra, tehát háromszoros nagyságrendre becsüli azt a mennyiségű pénzt, amiben ez egyébként kerülne, és hát ilyen forrás az nem fog rendelkezésre állni belátható időn belül.
Valójában még a GDP arányos 2%-os NATO kötelezettségvállalást sem teljesíti Berlin, nem?
Egyértelműen vannak hiányok a NATO kötelezettségvállalások szempontjából is. Ugye a jelenlegi alapköltségvetés az 50,1 milliárd környékén van, és ez a GDP, német GDP-nek a 1,5%-a a 2%-hoz képest. Ha ehhez hozzávesszük a különleges védelmi, a pótlagos összegeit, akkor sem éri el vélhetően a 2%-ot. És hát az eredeti feltételezés az volt, amikor még a bejelentésről volt szó, hogy a 2% lesz egy alap, és ezen felül még plusz források lesznek. De hát ez azt jelenteni, hogy 70 milliárd euró és plusz a különleges védelmi a forrásai lenne a német védelmi költségvetés. Erre a gazdasági helyzet jelenleg nem ad lehetőséget.
Milyen más problémák vannak a forrás hiánnyal összefüggésben?
A német stratégiai világkép vagy a kultúra nem teljesen illeszkedik még a 2020-as évekhez. Várjuk azt, hogy készüljön egy új nemzeti védelmi stratégia, a németeknél fehér könyvnek szoktak nevezni. Arról szólt eredetileg a szándék, hogy a jelzőlámpa koalíció a kormányon töltött idejének első évében elfogadják, ez ugye tavaly novemberben lejárt, de most jelenleg az a szakpolitikai vélemény, hogy hát legkorábban most áprilisban kerülhet nyilvánosságra, vagy fogadhatják el, de nagyon komoly viták vannak, tehát a keretek hiányoznak, ezt így foglalnám össze. Ezen belül viszont magán a védelmi szférán belül is vannak komoly problémák, alapvetően a Honvédelmi Minisztérium irányítása a részéről. Már az előző védelmi miniszter asszonnyal is szakmai felkészültség irányítási képesség szempontjából ezért komoly problémák voltak, és hát most Boris Pistorius az új miniszter, aki januárba vette át a tárcát, egyelőre még csak próbálja működésbe hozni azokat a folyamatokat, amiknek hatékonyabb eredményt kéne produkálni, például a beszerzés terén.
A bevethetőség, illetve a készenlét mennyire hiányos?
A német kimutatások módszertant váltottak itt az elmúlt években, pontosan azért, mert 2018-19 környékéig mennyiségi alapon, tehát százalékban adták meg, hogy a haditechnikai eszközök milyen aránya bevethető, és ott azért nagyon komoly botrányos elemek voltak ebben. Volt olyan, amikor csak 30-40%-a volt az eszközöknek bevethető. Tehát ez egy komoly probléma volt. Most azt szokták megadni, hogy egyes műveleti feladatok ellátására képes a Bundeswehr. Ennek nyilván része egyébként az is, hogy mennyi haditechnikai eszköz áll rendelkezésre, de összességében egy kicsit szélesebben és általánosabban fogalmaznak, pont azért, hogy ezt a fajta hát mennyiségi pellengére állítást el lehessen kerülni. De továbbra is azt lehet mondani, hogy komoly hiányosságok vannak gyakorlatilag a haderő teljes spektrumában.
Csiki Varga Tamást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották.
Csiki Varga Tamást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. Házkutatást tartott a belga rendőrség az Európai Néppárt székházában. A gyanú szerint Mario Voigt, kereszténydemokrata politikus a 2019-es uniós választási kampányban Manfred Weber néppárti frakcióvezető digitális kampányfőnökeként kenőpénzt fogadott el egy türingiai cégtől. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint ez az ügy újabb érv azok számára, akik azt mondják, hogy ne pont az unió vezetői kérjék számon másokon a korrupciót. Herceg Zsolt kérdezte Gáth Ákos Bencét, a Danube Institute kommunikációs és külkapcsolati vezetőjét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóját.
Házkutatást tartottak, tehát ez semmiképpen sem egyszerű látogatás, ahogy a néppárt mondja, a razzia kifejezés az pedig túlzó lehet, de nézzük meg egy kicsit tágabb perspektívából, hogy miért jelentős ez az ügy. Egyrészt azért, mert Brüsszel és az Európai Unió kapcsán én úgy látom, hogy egyre gyakrabban hallani korrupciós ügyekről. Meg kell említeni mindenképpen a Qatargate ügyet, amelyek kapcsolatos nyomozás még mindig tart, eddig 5 ember ellen emeltek vádat, köztük találhatók EP képviselők, lobbisták, NGO vezérek, és több millió eurós korrupciós pénzekről van szó. Később érkeztek arról hírek, hogy az Európai Bizottság közlekedési főigazgatója fogadott el ingyenes repülőjegyeket a katari légitársaságtól, amelynek egyébként éppen az európai légtérhez kapcsolódó jogairól tárgyaltak. És most érkezik ebben a kontextusban a legfrissebb hír, hogy április 4-én házkutatást tartottak az Európai Néppárt brüsszeli székhelyén. Az eddig napvilágot látott közlemények és sajtó értesülések szerint a következőket tudjuk. Egyrészt az fontos leszögezni, hogy bár korrupciós ügyről van szó, nem a Katargéttel kapcsolatos ügyről van szó, hanem egy német CDU-s politikus, Mario Voigt ügyében nyomoznak, aki a CDU türingiai tartományi vezetője. Tehát nem egy európai parlamenti képviselő áll ezúttal az ügy középpontjában. Mégis kapcsolódik az európai szintérhez és az Európai Néppárthoz az ügy, hiszen Mario Voigt, ez a német CDU-s politikus, a 2019-es európai parlamenti választási kampányban a Néppártnak dolgozott Manfred Weber frakció vezető és pártelnök felkérésére. Gyanú szerint ekkor bízott meg a Néppárt egy jénai internetes ügynökséget a kampányban való közreműködésre, és állítólag ettől az ügynökségtől kapott kenőpénzt később Mario Voigt német politikus. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a Néppártnak különböző tisztviselői, itt most nem a frakcióról van szó, hanem a pártról, mennyiben lehetnek érintettek. Erről ellentétes információk, híresztelések láttak napvilágot. A türingiai ügyészség közleménye szerint nem egy szélesebb néppárti korrupciós ügyben nyomoznak jelenleg. Ugyanakkor mégiscsak egy német tartományi politikai vezetőről van szó, aki pedig közvetlenül az Európai Néppárt vezetésének dolgozott, tehát nem lehet jelentéktelennek tekinteni az ügyet, hiszen itt rögtön az Európai Néppárt székhelye érintett, nem is véletlen, hogy a német és belga rendőrség ezen a székhelyen tartott házkutatást. Így mindenképpen kínos ez a szituáció az Európai Néppárt számára, és felkavarja véleményem szerint az állóvizet a brüsszeli korrupció kérdéskörében. Ugyanis azt láthatjuk, hogy az uniós intézmények és a nyugat-európai politikusok folyamatosan Magyarországot és más közép-kelet-európai országokat vádolják korrupcióval, holott az ilyen és ehhez hasonló ügyek, amelyek sorozatosan érkeznek a sajtón keresztül, ezek alapján azt mondhatjuk, hogy Nyugat-Európában és az Európai Unióban a saját házuk táján is söprögethetnének.
Ez az ügy vélhetően sokáig elhúzódik, ezért talán jogos a kérdés, hogy mennyire befolyásolhatja Manfred Weber politikai jövőjét. Róla köztudott, hogy nagy valószínűséggel az Európai Bizottság elnöke szeretne lenni.
Weber úr már régóta szeretne az Európai Bizottság elnöke lenni, és ezért a tisztségért többször pályázott is már, ugyanakkor ezt, mint tudjuk, 2019-ben nem következett be. Én úgy gondolom, hogy az ő Európai Bizottsági elnökség előtti akadályok elsősorban más jellegűek, politikai jellegűek, vagy azzal kapcsolatosak, hogy mennyire megfelelő ő erre a pozícióra, és mennyire van mögötte széleskörű politikai támogatás. Ez volt a helyzet 2019-ben is. Tehát nincs arra szükség, úgymond, hogy Manfred Webert, mint például az Egyesült Államoknak az elnökét, Donald Trumpot most látjuk, hogy egy nyomozási eljáráson keresztül próbálják ellehetetleníteni, illetve sokan azt mondják, hogy azért indítottak Donald Trump ellen eljárást, hogy később, mint elnök esélyes, mégse indulhasson a választásokon, vagy mégse nyerhesse meg majd a közelgő választásokat. Most én nem látom, hogy egy ilyen ügyről lenne szó Weber esetében, hiszen nem egy főesélyes bármilyen európai bizottsági csúcspozícióra. Ugyanakkor olyan szempontból érintett lehet, hogy az ő stábján belül bukkant fel egy korrupciós ügy, tehát mi csak remélni tudjuk, hogy nincsen semmilyen köze jogilag ehhez a kérdéshez, és akkor nem érintett, de hogyha véletlenül érintettség merülne fel, az természetesen az ő politikai karrierjét is befolyásolja. Egyelőre még nem láttak olyan részletek napvilágot, amelyek alapján ilyen következtetéseket le lehetne vonni.
A közvélemény általában nem várja meg a jogerős ítéleteket, ezért az a kérdés is adódik, hogy úgy általában az uniós szervezetrendszer iránti közbizalmat egy ilyen újabb uniós korrupciós ügy jelentős mértékben megrendítheti?
Úgy gondolom, hogy ami jelentősen megrendíthette az európai polgároknak uniós intézményekbe vetett bizalmát, az inkább a Katargate ügy. Ez egyelőre egy kisebb súlyú ügynek néz ki, de hát nem lehet tudni, mert még csak az első nap, hogy sajtóhírek láttak napvilágot ezzel kapcsolatban. Ha nem terjed tovább az ügy, akkor úgy gondolom, hogy ez nem gyakorol jelentős hatást az európai közvéleményre. Ha viszont újabb szálak derülnének ki, és kínos elemek a történetben, akkor természetesen ez változhat.
Gát Ákos Bencét, a Danube Institute kommunikációs és külkapcsolati vezetőjét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóját hallották. Együttműködési megállapodást kötött Olaszország, Horvátország és Szlovénia az illegális migráció elleni közös fellépés megerősítéséről. Erre azért volt szükség, mert az év első két hónapjában 300%-kal nőtt az Olaszországba Horvátországon keresztül érkező migránsok száma. A szlovén-olasz határ közelében fekvő Rijekában pedig naponta 200 illegális bevándorlót fogadnak. Herceg Zsolt erről a témáról beszélgetett Párduc Árpáddal, a Migráció Kutatóintézet junior kutatójával.
A megerősített határvédelmi intézkedések miatt, illetve a erősebb európai figyelem miatt, főként Szerbiából áthelyeződik rövid távon a migrációs útvonalaknak a fő fókuszpontja, és áthaladnak Bosznia-Hercegovinán, megérkeznek Horvátországba, onnan pedig Szlovéniába folytatják az útjukat, hogy vagy Olaszországban érkezzenek meg és adjanak be a menedékkérelmet, vagy pedig tovább hagyjanak Olaszországból is Németország felé.
Mekkora mértékű migrációs hullámról beszélünk most? Érdemes talán összehasonlítani a 2015-össel. Az illegális bevándorlók száma ezen az ön által előbb említett útvonalon akkora létszámú, mint amit néhány éve láttunk?
Az ön által is említett 2015-ös összehasonlítást ezt Davor Bozinovics, horvát belügyminiszter tette, és elmondta, hogy mind az Európai Unió külső határait érintő illegális határátlépési kísérletek, mind pedig a Horvátország határát érintő illegális határátlépési kísérletek a Frontex adatai szerint továbbra is növekvő tendenciát mutatnak, illetve kiemelte, hogy a nyugat-balkáni útvonal továbbra is a második leginkább használt útvonal, tehát itt továbbra is erős nyomásra számíthatunk. A Horvátországba, Szlovéniába illegális módon belépő migránsok száma a szlovén rendőrség adatai szerint 300%-kal emelkedett a 2022-es hasonló időszak adataihoz viszonyítva az év első két hónapjában.
Március 28-án Olaszország, Szlovénia és Horvátország Szlovéniában rendezett egy találkozót erről a témáról. Mire jutottak, miről állapodtak meg, hogyan fogják kezelni ezt a helyzetet, mit akarnak elkerülni, és ennek érdekében mit tesznek?
Olaszország sokkal erőteljesebben lép fel egyfajta moderátorként, illetve facilitátorként, lehetővé teszi a közös együttműködést és ennek megerősítését, és ezért beszélhetünk akár a közös szlovén-olasz rendőrjárőröknek az elmúlt időszakbeli újra megjelenéséről, illetve a különböző mélységi felderítés és akár hírszerzési támogatásokról, amikről most született döntés. Ám fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió külső határszakaszának is tekinthető horvát határszakasz továbbra is kizárólag a horvát rendőrségnek az egységei fogják biztosítani.
Az nincs tervben, hogy Horvátország határkerítést épít, Olaszország pedig esetleg határellenőrzést vezet be a szlovén-horvát határán?
Horvátországnak a miniszterelnök Andrej Plenković újra megerősítette, hogy nem kívánnak élni a határkerítések kiépítésével a határszakaszaikon, illetve Szlovénia azért is különösen aktív ebben a megbeszélésben, illetve ebben a hármas együttműködésben, mivel a 2015-ös migrációs válságra válasz az Európai Unió lehetővé tette, hogy különböző tagországok 6 hónapra határőrizeti intézkedéseket vezessenek be a schengeni térségen belül, és Szlovéniával szemben ezt Ausztria már folyamatosan alkalmazza 2015 óta, tehát ezt az intézkedést kívánják elkerülni. Praktikus, akár gazdasági, illetve legális migrációs indokokból, hogy ez ne következzen be a szlovén-olasz határon.
Párduc Árpádot, a Migráció Kutatóintézet junior kutatóját hallották. Az Egyesült Államokban 34 vádpontban emeltek vádat Donald Trump volt elnök ellen. A vádpontok részleteiről beszélgettem Magyarics Tamás külpolitikai szakértővel, az ELTE egyetemi tanárával.
Gyakorlatilag ezek elvileg még nem tartoznának bűncselekményeknek a körébe, ezek szabálysértések, tehát meg legfeljebb a felnőtt filmekbe szereplő színésznővel vagy valakivel a kapcsolat az erkölcsileg esetleg kétségbe vonható, de büntetőjogilag nem. Itt a büntetőjogi vetületen az egész kérdésnek az, hogy miből fizettek aggatási pénzt Stormy Danielsnek, illetve Karen McDougallnek, egy másik Playboy modellnek, ugyanis a hallgatási pénznek a kifizetése megint csak legfeljebb szabálysértés lenne. Viszont a kérdés az, hogy felhasználtak-e olyan pénzt, amit kampánycélokra gyűjtöttek, és ez ebben az esetben már különböző kampánypénzekre vonatkozó szövetségi szabályok ellen lenne. Viszont itt már egy újabb csavar van a történetbe, ugyanis hogyha valóban erről van szó elsősorban, meg hát természetesen a 34 vádpontban szerepelnek az üzleti könyveknek a meghamisítása, és hát hallottuk korábban, hogy pénzfizettek olyannak, hogy aki által tudott, Donald Trump egy törvénytelen gyerekéről, tehát hogyha ez szövetségi ügy, akkor viszont, és ez elképzelhető, hogy a védelmek az egyik kérve lesz, ebben nem életékes egy keleti ügyészség, ez egy szövetségi bírósággal tartozna. Hozzá kell tenni még azt, hogy a védelemnek az egyik esetleges húzása az lesz, vagy lépése az lesz, hogy megpróbálják áthelyeztetni az ügyet egy másik bírósághoz, ugyanis elfogultságot jelenthetnek be az a kapcsolatban, hogy egy olyan bírósághoz került az ügy, amelyiknél az ügyész, és hát sokak szerint a bíró is közismerten elfogult Trumppal szembe, tehát Manhattanből Staten Islandbe próbálják esetleg átvinni az ügyet, sőt, még egy esetleges ellenkeresetet is nyújtanak be a főügyész ellen, ugyanis a múlt héten kiszivárgott, hogy 30 vádpontba fogják kedbefogni Trumpot a nagyesküdtség megmentése után, és valóban 34 pont az, ami alapján most perbe fogják. Viszont az is bűncselekménynek számít, hogyha valaki a nagy esküszéknek a döntését kiszivárogtatja, és ezzel az esetben elképzelhetően Elvin Braggnek a hivatala volt, tehát itt még különböző húzások lehetnek mindkét oldalon, de az biztos, hogy most egyfajta csúcspontjához érkezett az egész folyamat, hiszen a következő nagy lépés, vagy komoly lépés az év végén lesz. Kártok december 4-ére tűzte ki a bíró az első tárgyalási napot, tehát addig feltetően kell a színfalak mögött, és nem pedig ilyen látványos külsőség között fognak a felek megütközni.
És úgy tűnik, hogy Donald Trump a legnépszerűbb, vagy legesélyesebb republikánus elnökjelölt. Hogyan hathat a kampányára ez a mostani ügy?
Jelen pillanatban növelte a népszerűségét a republikánusok között. 44% volt a perbefogás előtt, most 48%, és ami fontosabb, hogy ezzel ellentétes folyamat zajlott le az egyik legpotenciálisabb kihívója Ron DeSantis esetében, akinek a republikánusokon belül a népszerűsége 18%-kal esett vissza. Donald Trumpot hivatalosan ez az ügy annyiban nem érinti, hogy nyugodtan kampányolhat, sőt, adott esetben meg is választhatják elnöknek, még akkor is, hogyha elítélnék, mert az amerikai alkotmány nem zárja ki azt, hogy egy elítélt bűnöző az amerikai elnök legyen. A kritériumok azok, egyszerűen azok, hogy 35 évesnek kell lennie, született amerikai állampolgárnak kell lennie, és 14 évig Amerikába kell éljen, értségtelszerűen miért indul az elnökségét, de összes többi feltételt ezt nyitva hagyja. Rövid távon feltétlenül a republikánusok össze fognak zárni mögötte, viszont kérdés az, hogyha valóban ebbe az ügybe, és nem szabad elfejteni, hogy itt még két-három másik ügybe is perbe foghatják, amelyek sokkal veszélyesebbek lehetnek különben, különösen a január 6-ai eseményekkel kapcsolatban, mert hogyha akkor kiderülne az, hogy ő felbújtóként szerepelt a 2021. január 6-ai eseményeknél, akkor a 14. alkotmánykiegészítés szerint ki lehet zárni a politikai folyamatból, tehát azok veszélyesebbek ilyen szempontból, hogyha úgymond közbűntörvényes csak, akkor elvileg akár elnök is lehet. Persze hát az egy másik kérdés, hogy abban az esetben, hogyha elítélik, vagy pedig hát ilyen sok fajta a bírósági eljárás folyik ellene, akkor hányan fognak szavazni rá, nem csak a republikánusok, a úgynevezett függetlenek közül.
Magyar is Tamás külpolitikai szakértőt, az ELTE egyetemi tanárát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Ignát Márk volt. Viszont hallásra!